mire elég, ha különböző nemzetiségű emberek összefognak, összepótolnak, hogy szabadságot vásároljanak maguknak? Tudnak-e a semmiben, a semmiből új világot teremteni? Újvidék története erről a vállalkozásról szól. Végel László Neoplanta címen regényt írt erről. Megérthető-e, hogyan vezetett az összefogás tragédiákhoz? Miért ismétlődtek a hibák és vétkek évszázadokon át? A Neoplanta című regény szerzőjét, Végel Lászlót kérdeztem mindenről.
Hát én úgy éreztem, amikor elkezdtem írni, szerettem volna valami közép-európai történetet, és akkor úgy láttam, hogy Újvidék az a város, amelyben élek, szinte paradigmatikus. És aztán később a kritikákból kiderült, hogy valóban erről van szó. Nagyon sok ebben a régióban nagyon sok város, a régió peremén, a peremvidéken, és az egész peremvidék ilyen életet élt át, tele konfliktussal, tele illúzióval, és drámával.
Dráma történet egy idillel kezdődik, hogy ennek a városnak a különböző nemzetiségű lakói, németek, magyarok, szerbek, zsidók, örmények összepótolnak, hogy Mária Teréziától megvásárolják a Szabad Királyi Városi címet. Miért nem vásárolható meg ez a szabadság? Miért torkollik újra és újra ciklikusan ez a városi történet tragédiában? Bizonyára erről nagyon sokat tud, de azt gondolom, hogy amikor regényt ír erről, és karaktereket keres, és egy zárt formát keres, akkor sok mindent felismer közben az ember. Olyasmit is, amit érteni vélt, vagy tudni vélt, más színbe és más tartalommá változik.
Igen, hát itt a kezdet, a 1748, akkor vásárolták meg ezt a várost, és ez egy üres térség volt, az egész Bácska, itt nem laktak emberek, és akkor itt egy betelepülés volt. Főleg ugye németek, magyarok és szerbek, ezen kívül zsidók, románok is, szlovákok is, szóval itt nem volt hódító, itt egyszerűen mindenki egy üres térbe jött. Igen ám, csak hogy akkor még nem voltak ugye a nemzetállami erők ilyen erősek, és abban a pillanatban, amikor a nemzetállamok megerősödtek, kialakultak és elkezdték az ő a saját politikájukat folytatni, akkor kezdődött a város drámája, és azóta is egy ilyen állandó belső feszültség van. Tehát ez már ugye az 1800-as évektől kezdve egy állandó belső feszültség, amelyben mind állandó lakosságcsere volt. Az emberek ide mindig úgy jöttek az egész térségből, tehát már 1748-ból, mint az ígéret földjére. Egy időben ez volt Európának a legnagyobb építkezési területe, amikor a csatornát, a Duna-Tisza Duna csatornát építették. Igen ám, de kiderült, hogy az ígéret földje az egy nagy illúzió volt, és a Duna, amelyről ugye az írók és a költők nagyon szép dolgokat tudnak mesélni, egy hatalmas tömegsírrá vált, hát például ugye a 20. században. Tehát itt egyszerűen van egy ilyen balkáni erő is, hogy így mondjam, amelynek van egy sajátos misztikuma, vonzereje, De megvan a saját pokla is.
Lehet-e ettől a balkáni erőtől függetlenedni? Lehet-e ellenállni? Ezekben az évszázadokban ismétlődtek vétkek és bűnök, ismétlődtek karakterek is.
Valamikor 20 évvel ezelőtt, tehát ezzel a berlini fal ledöntése után én is reméltem, hogy ettől valamennyire kezdünk szabadulni, hogy egy liberális társadalom épül fel, hogy végre az emberek megszabadulnak ettől az erőteljes, néha pokoli erővel rendelkező kollektivizmusból. Sajnos azonban, mire megszületett a regény és az előadás, kiderült, hogy mi még mindig ennek az örvényében élünk, és nagyon nehezen tudunk ettől szabadulni. Én nem is látom, én úgy érzem, hogy ez a regény még hosszú ideig aktuális lesz.
Mindjárt áttérünk az előadás történetére, de azt szeretném, ha egy kicsit összefoglalná, hogy milyen lett a regény sorsa. Magyar nyelvterületen látjuk, sokakat megrázott egy város újjászületése és újra bekövetkező halála, és nem elválaszthatatlanul az itt élő magyar közösség sorsától. De mennyire lehet ezeket a történeteket mondjuk közvetíteni a szerbek felé, és azok felé, akik között ezek a konfliktusok megtörténtek, akik szintén osztoznak ezen a történeten?
Hát a regény megjelent szervű, szerfordításba, és el is fogyott, most készül épp a második kiadás, és ami a kritikát illeti, ezek nagyon jók, és nincs bennük semmiféle egyoldalúság, hanem ugyanazt ismerik fel, amit hát talán én is szerettem volna fölismerni, ezt a bonyolultságot, ezt az állandó veszélyt, amely itt fortyog közöttünk, és ezt józanul látták, úgyhogy nem mondhatom, hogy kialakult volna egy ilyen hangulat a regény ellen. Most készül a macedón fordítása, és érdekes módon a horvátok is horvát nyelvre lefordítják. Úgyhogy ebben az értelemben, itt ebben a régióban jó fogadtatásban részesült, és az emberek fölismerték, ugyanazt a katartikus érzést ismerték fel, mint amit mondjuk a magyar olvasóközönség. Ebben nincs különbség. Minden réteg fölismerte, hogy a tömegsírra épülő jövő az ugyanúgy veszélyes, mint amilyen veszélyes volt a múlt.
Én azt gondolom, hogy ennek a közös katarzisnak az egyik titka az, hogy nagyon közel, nagyon sok dimenziósát teszi a történelmi drámákat ez a regény, és nagyon közel hozzá. Családi történetté teszi. Van benne egy ilyen furcsa nosztalgia, vagy a nosztalgiához való viszony, hiszen olyasmiről, olyan terekről, épületekről, helyzetekről beszél, amelyek akár a családi múlt legszebb emlékeinek a helye is legyenek. Egy cukrászda például, hogy az egyik kulcs.
Igen, a cukrászda egy állandó toposz, előző regényeimben, de az újabban is. Na most talán annak köszönhető, hogy van hatása a regénynek, és talán azért, mert nem fekete-fehér ábrázolással, nem egyik vagy a másik fél szenvedés történetét írja meg. Például ugye a regénynek az egyik hőse, ez a rész nincs az előadásban, az egyik, mikor bevonul a Horthy hadserege, akkor a város erkélyéről üdvözli Horthyt, amikor bevonul bevonulnak a partizánok, akkor ugyancsak ott van, azok között van, akik üdvözlik a partizánokat. Na most ugye sokan felvetik a kérdést, hogy mit tehet egy kisebbségi, mert ugyanezt tenni egy más kisebbségi, például a szerb is, amikor ugye a szerbek voltak kisebbségben, hogy alkalmazkodtak, hogy szóval nem egy hősi szerep, és nem egy szenvedés történetről van szó a regényben, hanem az ellentétekről. És végül ugyanezt a nagyapát a szocializmusban, tehát megölik, 45-ben tömegsírba vetik, amikor bejönnek, és később, mint antifasisztát kitüntetik. Szóval itt van, ez egy ilyen, a sorsnak egy ilyen belső feszültségét, az emberek egyszerűen nem jók vagy rosszak, hanem viszik magukkal mind a kettőt. Tehát nincs egy idealizált se magyar kép, se szerb kép, stb. Szóval talán ez az, ami megragadja az embereket, hogy mindenki szembenézhet saját erényeivel és saját bűneivel.
Egy picit beszéljünk még erről a cukrászda kultuszról, vagy erről a cukrászdához fűződő mély élményről. Ugye ennek a regénynek a kulcshelyszíne a Dornstetter cukrászda, ahol nem csak szép pillanatait tölti el az újvidéki úri közönség, hanem a városi erőszak történetek egyik legborzalmasabb fejezete is itt zajlik. Ezt most nem mesélem el, mert abban bízom, hogy sokan veszik a kezükbe a neoplantát, és ne számukra mondom, hogyha kíváncsiak, vagy szeretnének szembenézni azzal, hogy hogyan tudja egy közösség kiszolgáltatni, megalázni önmagát, hogyan tud leszámolni önmagával, akkor kísérje el Végen László szereplőit a Dornstetter cukrászdába. De arról szeretném, ha beszélnénk, hogy miért pont egy ilyen helyi szín válik a kulcsfontosságúvá.
Igen, hát ez az, ami közös ebben a térségben. Tulajdonképpen az osztrák-magyar időknek a polgárosodási korszaka volt ez. Egy Dornstetter nevű úriember tényleg 1912-ben a világháború előtt ugye Újvidéken akart egy polgári kávéházót, cukrászdát alapítani, és ezt létre is hozta, és ő mindig azt mondta, hogy nem a nemzet a fontos, hanem hogy milyen minőségű az zahertorta, stb. És ő mindig harcolt egész idő alatt, már a 30-as években is, amikor a feszültségek növekedtek, ő azt gondolta, hogy egy polgári minőség, egy individualizmus, és tulajdonképpen a polgári gyülekező helyként indult ez a cukrászda, és ezen dolgozott állandóan egy ilyen, de a nemzetiségét se tudták ez pontosan meghatározni, annyit tudnak róla, hogy Szlovákiából jött, valamelyes zsidó is, valamelyes német is, és valamelyes magyar is, szóval az ő identitása ilyen rendkívül bonyolult volt, és talán ebben a régióban ő képviselt valami utópikus dolgot. És tulajdonképpen, amikor az erőszak bekövetkezik a cukrászdába, akkor teljesen a polgárságnak ezt a megsemmisítését. Ez egy szimbolikus gesztus is volt, amikor ezt a cukrászdát ugye ott lezajlott, hogy megerőszakolták a német és a magyar nőket.
Ön regényt írt ebből, ennek a regénynek van egy gyönyörű 2 éves története, működik, elér mindenkit, a Dornstetter cukrászda drámája és tragédiája, megszólít, de lett ebből a regényből egy különös előadás, amit Urbán András rendezett az Újvidéki Színházban, immár fesztiválok során ismerték el.
Hát a történet nagyon érdekes. A bemutató előtt nagy volt a színházban az izgalom, mert ott a színpadon minden erőteljesebben hangzik, minden szó, minden mondat, mint amikor az ember olvassa, úgyhogy voltak színészek, akik nagyon féltek, hogy ezt be fogják tiltani, nem csak az előadást, hanem a színházat, stb. És mi történt? A közönség kitörő lelkesedéssel fogadta, de nagyon érdekes, hogy ahogy múlt, az első pozitív kritika Belgrádból érkezett, és az idők múltával egyre több, mert föliratozzák, egyre több szerb néző. Jelen pillanatban nem lehet rá jegyet kapni Újvidéken, és együtt tapsolnak a magyar és a szerb fiatalok, vagy Belgrádban kiérdemelte a BITEF közönségdíját. Akkor Szlovéniában a szlovénok azt mondták, hogy ez az ő problémájuk is, tehát Mariborban vagy Ljubljanában, hogy ugyanezt élték át ők is, mint az újvidékiek. Szóval, és van egy érdekes fiatal szociológusok csoportja, most éppen kutatni kívánja az okát, mert azt kérdezi, ez az utolsó hely Újvidéken, ahol a szerb és a magyar fiatalok együtt tapsolnak. Nincs más hely, se Újvidéken, se Vajdaságban. Teljesen elkülönülte a két közösség. És hogy miért tapsolnak, mi motiválja őket. Úgyhogy itt találkozik egy olyan dolog, amit senki se hitt volna az utóbbi években, hogy létrejöhet. Tehát de ugyanakkor más, most majd hívni fogják Szarajevóba is, és más városokban, úgyhogy elterjedt, és pontosan azokban a városokban, van a legnagyobb sikere, ahol a múltnak van egy traumája.
Hogy lehet a traumát színpadon megmutatni úgy, hogy ne szégyent váltson ki, ne dühöt, ne mélyüljenek a sebek, hanem gyógyuljanak?
Hát én azt gondolom, hogy maga a regény története már ebbe az irányba vezet. Pontosan azért, mert talán sikerült, gondolom, hogy ilyenkor az ember reménykedik, sikerült finoman megfogalmazni, finom eszközökkel, valami mértékkel, valami belső önfelügyelemmel, és ugyanakkor némi öniróniával is. És a színház ezt használta ki egy erős érzelmi effektusok felmutatására. Szóval az Orbánnak talán érzelmileg ez a legjobban átitatott előadása, és ez átruházódik a közönségre. És a közönség szinte megdöbbenten figyeli, és így aztán megy szájról szájra, hogy nézni kell az előadást sok városban. Megtörténik, hogy híre eljut, és akkor a színészek kénytelenek még egy előadást beiktatni. Egy nap két előadást játszanak, ami számukra megerőltető. De ugyanakkor kegyetlenül ki is mondja az előadás is, akár csak a regény, az igazságot, hogy ez a multikulturális város tulajdonképpen multikulturális tömegsír is, és bizonyos, majd a végén ott kiderül, amikor újra megjelenik Mária Terézia, és akkor elmondja, hogy mi alapította ezt a várost, hogy éljenek békességben.
Hát meglátjuk, hogy hogyan nézik majd és követik a szerb, magyar, német, zsidó drámákat itt a román-magyar drámák vidékén a nézők. Minden esetre az év egyik legfontosabb színházi eseménye, hogy látható a Véger László Neoplanta az Ígéret földje című regényéből Urbán András által rendezett előadás. Végel László, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és azt kívánom, hogy története nagyon-nagyon sok székelyföldi hallgatónk kezébe kerüljön regényformába is, azok számára is, akik nem láthatják az előadást. Köszönöm szépen!
Köszönöm, én is köszönöm a lehetőséget, és nagyon kíváncsi vagyok a Marosvásárhelyi bemutatóra.
Be fogunk számolni róla.